Folytatódik az Okosutas magazin, itt a Rádió Cafén, a vendégünk Bagi László, újságíró, a Forbes magazin újságírója, aki a Kanári-szigeteken kalandozott és érdekes élményeket hozott haza. Most La Palmára érkezünk a négy sziget közül, amelyeket fölkerested, nekem az egyik kedvencem, és nem csak azért, mert hogy fantasztikus kilátást nyílik a túra, a fő túra útjáról, a gerincéről, ahol váltakozva az erdők, a kopárhegyek, a vulkanikus hamu, a láva folyások, minden, hanem egyszerűen a hangulata is az, hogy még egy kicsit ilyen, kicsit háttérbe szorulva, még igazi ilyen békebeli hangulatot áraszt, legalábbis nekem ilyen érzésem volt, kicsit eldugott sziget. Na de te mit tapasztaltál, mik voltak a legnagyobb élményeid?
Ezt egyébként, amit így elmondtál felvezetőben, így szinte szóról-szóra meg tudom ismételni. Jártam is egy ilyen hotelbe, amiről egyébként az amerikai Forbes is írt, ami abszolút ilyen, tehát tényleg olyan, mint egy időutazás, fekete-fehér ruhában vannak a pincérek, minden ilyen, tényleg több száz éves bútorok, még az ágynemük is ki vannak találva. Úgyhogy így szigetszerűen itt-ott lehet ilyen helyeket találni, kávézókat, vagy éttermet, bármit. Emellett persze egy élő sziget, viszonylagos, tulajdonképpen mondhatni, hogy jólétben, és ez igazából igaz rá több mint 500 éve, ugye itt is a Amerika gyarmatosítása kapcsán kezdett el nagyon fölfutni a kereskedelem, olyannyira, hogy Santa Cruz de la Palma kikötője, ha jól emlékszem, a világon egykor az egyik legforgalmasabb kikötő volt, és nem véletlen jelentek meg a spanyol, flamand és mindenféle kereskedők. A város egyik fő sétáló utcáját például egy ír kereskedőről nevezték el, tehát tényleg nagyon érdekes mix az, aki lakja. A város, vagy pontosabban az egész sziget, a többi szigethez képest tehát a turizmus csak második helyen van. Tehát egy nagyon erősen mezőgazdasági jellegű sziget. Ugye ez egykor 500 éve inkább ugye a cukornád volt, aztán amikor Európában megjelent a cukorrépa, akkor ugye ez már nem volt akkora üzlet. Megjelent egyébként a cukorgyártás melléktermékeként a rum. Ez is fontos. Igazából a mai napig az maradt, a dohány, de ami a legfontosabb, ez a banán. Ugye ez egy picit más típusú banán, mint amit a trópusokon találunk, egy kicsit ilyen kisebb, sűrűbb a fürtje, de nagyon finom. De
nagyon ízletes, igen.
Nagyon finom, és hát nem, tehát azért tudják, hogy mi a jó, úgyhogy a nagy része, 95% az Spanyolországban, az anyaországban.
Igen, nem jut el hozzánk, tehát sehol máshol nem eszünk ilyet, csak ott helyben mész. Igen.
Így van. Úgyhogy hát így ez talán az első benyomás, ugye Santa Cruz de la Palmára érkezik az ember, hogyha csak nem téved el nagyon a hajójával, tehát itt akár a kompról beszélünk, akár a repülővel, és ez is egy picit hasonló jellegű város, amit egy két szigettel előbb mondtam San Cristóbal de la Lagunáról. Tehát itt is azokat az építészeti karaktereket lehet keresni. Talán egy sztorit elmesélek innen, hogy mindenki azt fotózza a városba, a tengerparton van egy tulajdonképpen egy házsor, egy 10-20 házról beszélünk, aminek a nevezetessége ilyen faerkélyek. Tényleg nagyon szép, ilyen nagyon filigrán, nagyon szépen faragott, meg ácsolt faszerkezetekről beszélünk. Kiderült számunkra, hogy igazából ez volt egykor a mellékhelység. Tehát igazából a WC tengerparti kilátással. De amit ma fotóz mindenki, az gyakorlatilag a fürdőszoba, meg a WC volt. És nagyon érdekes, mert ott az összes utca így nagyon szűk, nagyon ott ilyen kicsit fura, és akkor megértettük, amikor elmagyarázták, hogy igazából ugye évszázadokon keresztül a kalózok támadása fenyegette a várost, tehát úgy tudták magukat a legjobban védeni a tenger felől, hogyha ott ugye a legjobban elzárták. Úgyhogy, hát, és hát ami nagyon fontos még ugye, akkor is, hogy az ember kevésbé ilyen katasztrofuturista vénával rendelkezik, mondjuk ebbe a kategóriába sorolom magamat is, de akkor is nagyon érdekes, hogy ez a vulkáni kitörés, amit említettél.
Na most már nagyjából helyreállították, hogy az utak már mennek keresztbe, körbe lehet autózni a szigetet, tehát ami a A vulkánból belefolyt a láva a tengerbe egy olyan jó 2-3 kilométeres sávban. Igen. Ott mindent elvitt és megsemmisített nyilván. Van. Komoly segítséget kapott ugye a spanyol államtól is a sziget az újraépítésre, de hát nyilván nem sikerül mindent újraépíteni, viszont az élet azért már olyan, mint
visszatért, régen. De tényleg nagyon érdekes hangulata van az egésznek, ahogy mondtad, tényleg így van egy ilyen sáv, és belefolyt, beleömlött a tengerbe, egyébként 10 hektárral nagyobb is lett a sziget területe.
Igen, igen. Föltöltötte kicsit a tengert.
Föltöltötte a tengert, és van egy rész, ami hát ugye nem csak így elzárta, de hogy azzal a tömeggel úgy kezdeni kell valamit, tehát oda, ott látszik, hogy egykor házak voltak, meg gyárak, meg banánültetvények, de oda nem tért vissza az élet. Uh-huh. Igen, egy-két utat, tehát egyszerűen vájtak ebbe a vulkáni kőzetbe utakat, de másfél-két évvel a kitörés után még bőven építkeztek. Tehát
persze, voltak hát az vége.
Útépítések.
Több év.
Ez még sok év, igen.
Csak más jellegű lesz.
És azt a részt lehet, hogy egy az egyben nem is fogják vissza.
Mégis nagyon érdekes,
hódítani.
hogy egy vulkáni tevékenység után, nagyon komoly vulkáni tevékenység után milyen lesz az élet utána azon a területen, mi épül ott újra, mi változik meg.
Igen. Tehát egyszerűen tényleg az van, hogy mész az autóúton, nyilván ki van előre táblázva, tehát azért nagyon véletlen nem megy oda senki, de mész az autóton, és egyszer csak ott van néhány kordon, és azt látod, hogy az út gyakorlatilag egy vulkánba folytatódik. Szóval hihetetlen érdekes lehet. Igen. Lehetett ezt így megélni, hogy a te házad megmarad, és 10 méterrel arrébb a szomszéd.
Igen, ha éppen határon voltál. Na, fogy az időnk, ugye Elhier óra mindenképpen kalauzolj ellétszíves, ahhoz semmit nem tudok hozzátenni, mert az nekem még utolsó Kanári-szigetként egyetlenként kimaradt.
És ez nem véletlen olyan szempontból, hogy a helyiek is úgy hívják, hogy kettős sziget effektus van. És ez különösen igaz Elhier óra. Ugye az ember, ahogy említettük a felvezetőben, alapvetően Tenerife-re, esetleg Gran Canaria-ra érkezik. Tehát ahhoz, hogy eljuss La Palmára, La Gomerára, El Hierro-ra, ahhoz mindenképpen át kell szállnod. Vagy egy kompra, vagy egy repülőre.
Na most és közülök is El Hierro esik a legtávolabb, tehát oda azért már inkább
igen,
többségre
tehát oda kompozni, azt hiszem, hogy nincs is kompjárat, ha jól emlékszem, vagy
ritkán van,
napi, inkább most nem akarok mondani, talán napi 1-2. De ugye alapvetően ezekkel a helyi repülőjáratokkal repülnek, amit ugye a spanyol kormányzat, és a kompot is 75%-ba támogat, tehát hogyha helyi lakos vagy.
Ez nekünk is fontos info, hogy mi turisták támogatjuk a helyi lakosok utazását, akik 75%-os kedvezménnyel repülhetnek, meg komposzhatnak is. Igen. Ezért turistának elég drágák.
Horgyulának se kellett ott járni, hogy bejelentse, hogy mindenkinek jár.
Helyi lakcímmel rendelkezőknek, helyi rezidens.
És az nagyon érdekes, hogy én is találkoztam ott valakivel, aki azt mondta, hogy bár gyerekkora óta a Kanári-szigeteken él, Tenerife-n, egy 50 év körüli valaki, de azt mondta, hogy nem járt még El Hierro-n. Ott találkoztunk. Egyébként El Hierro, ez, ha jól emlékszem, olyan 10 000 körüli az össz lakosság, és a nagyjából egy ilyen 10 kilométer az átmérője is. Tehát tényleg egy bejárható sziget, a fővárosa, Valverde, ami az egyetlen, ami nem tengerparton van közvetlen, 5100 fő a lakosság. Tehát hogy tényleg egy olyan szigetről beszélünk, ezt is így mesélték helyiek, hogy de egyébként a 22 000-es Gomerán is, hogy hát nagyjából úgy mindenki tudja. Tehát, hogyha jön szembe valaki az autó, az úton, vagy az utcán, vagy bárhol ismerjük egymást, tehát, hogy összesen ennyien vagyunk. El Hierro tényleg egy hihetetlen különleges hely, és úgy különleges, hogy igazán nincs ilyen klasszikus turista attrakciója. De mégis annyi élményért, amiről egy picit nehéz, talán egy rádióadásban könnyebb, mint egy cikkben beszélni róla, de tudom, hogy az időnk véges. Úgyhogy talán ezt a halász céhet, vagy halász kooperatívát mesélném el, aki hihetetlen érdekes. Ez a sziget déli csücskén van egy kikötő, ahol 40 halász dolgozik, ebből 35 ennek a kooperatívának a tagja. Most ők azt tapasztalták a 90-es években, hogy hiába hajóznak, és egyre messzebb hajóznak, nincs hal. Egyre kevesebb a hal, egyre nehezebb a megélhetés, és azért ez egy szigeten tényleg tehát a táplálkozásuknak egy fontos része és egy fontos bevételi forrás. És ekkor elhatározta ez a közösség, hogy gyakorlatilag így úrrá lesz magán, leszabályozza az, hogy miből mennyit fog. És képzeld el, az az érdekes, hogy nagyon rövid időn belül elkezdtek jönni az eredmények. Tehát csináltak egy tengeri rezervátumot, ugye Attenborough és az ENSZ, és nagyon sokan most erről beszélnek, hogy ez lenne a megoldás a világ óceánjaiban és tengereinek, hogy ilyen területeket kijelölni, ahol egyszerűen nem halásznak, vagy nagyon korlátozzák, hogy mikor, mit, mekkorát foghatnak. És az az érdekes, hogy tényleg elkezdtek jönni az eredmények, onnantól fogva, tehát ugye mit csináltak? Egész egyszerűen nem fogtak felesleget, tehát amit kifognak, azt el is adják. Tehát megszüntették a pazarlást, és ez volt a kulcsszó. És képzeld el, rengeteg ilyen búvárközpont jött létre, a víz elkezdett tisztább lenni. Tehát most igazából minden területen nyertek vele, most a turizmus is, tehát aki oda megy, az nagyrészt emiatt megy, mert kristálytiszta a víz, nagyon jó ott búvárkodni, és ezt támogatják, tehát nagyon ügyesen megcsinálták. Nagyon megható volt egész egyszerűen ezt így látni, hogy ők rájöttek valamire, tehát visszatértek valamihez, ami így mondjuk az, hogy ősi és okos.
Uh-huh. Oké. Hát ennyi fért bele sajnos, illetve egy percben, amit még a végére ígértünk, a legfontosabb praktikus információk, hogyha Elhierro-ra akarunk repülni oda, és két Kanári-szigeteki kis légitársaság van, akik kis gépekkel üzemelnek a szigetek között, Gran Canaria-ról és Tenerife-ről, a Binter régebbi, nagyobb és drágább, és kisebb, megbízhatatlanabb, gyakran töröl, módosít, de jóval olcsóbb a Canary Fly nevű cég, úgyhogy velük is lehet közlekedni. A komp drága, kifejezetten drága, gondolom, hogy pont azért, hogy a helyiek kedvezménye utazhassanak, és mégis kijön a matek, de azért van valami állami támogatás rá, és néha ritkán is jár, főleg ugye Elhierro-ra, de azt hiszem, hogy napjárt azért oda, és ha jó rendik, azért az megvan. Tehát ezekkel lehet közlekedni a szigetek között. Közvetlen eljutás természetesen a négy nagy szigeten kívül, a Budapestről említettük, de nem Budapestről átszállással, Fuerteventurára is lehet jutni. Három többi nagy szigetre azt említettük, hogy Pestről is van közvetlen járat. La Palma, amiatt különleges, hogy oda egy-kettő olcsó fapados járat van Berlinből, illetve Barcelonából, Vuelinggel és EasyJet-tel lehet menni. Hogyha legalább az egyik irányba közvetlenül akarunk menni, és utána hajóval folytatjuk az utunkat, úgyhogy nagyjából ennyi még hozzá. Hát Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, meséltél, még egy csomó mindent lett volna kérdésem, de ennyi. Egy kis kedv csináló a Kanári-szigeteknek, ahhoz a vidékeihez, amit talán nem egyértelmű, és nem nincs egyből ott a magyar turisták szem előtt, úgyhogy próbáltunk túllépni a nyaraló részeken, Tenerifén, illetve Gran Canarián.
Köszönöm szépen én is.
Magi László volt tehát a vendégünk, és ezzel vége az Okosutas magazinnak. Bíz magadban, utaz okosan, és olvassátok az okosutas.hu-n a többi cikkünket, leírásunkat, és most már ez az adás is, meg a múlt heti is, meg az azt megelőző is podcastban fölkerült, tehát bármikor visszahallgatható, és majd megyünk vissza az időben, és a többi adás is hamarosan föl fog kerülni. Várunk szeretettel benneteket ismét a jövő héten is. Szervusztok!